hogy a pünkösd utáni 20. vasárnapot üljük, de 11. Pius pápa rendelkezéséből missziós vasárnap is. Imádkozzunk a hit terjedését az egész világon, és egyúttal Szent Lukács evangélistának is az ünnepe van. Valószínűleg, hogy ezzel is kapcsolatos a missziós vasárnap elrendelése, hiszen Lukács Szent Pálnak a követője volt, az ő tanítását, az ő szavait írta le evangéliumában, és a másik művében, az apostolok cselekedeteiben leírja az egyház kezdeti életét, terjeszkedését egészen addig, amíg a főapostolok Péter is már eljutnak Rómába, vagyis a birodalom fővárosában, és ezzel teljesül az a missziós küldetés, hogy a föld végső határáig el kell vinni az evangéliumot. Mert ha Rómába eljutott, akkor onnan már valójában az egész földre eljutott. De még egy nagyon fontos szándéka volt 11. Pius pápának, amikor erre az október utolsó előtti vasárnapra rögzítette a missziós vasárnapot, hiszen a hagyományos naptárban jövő vasárnap, október utolsó vasárnapja Krisztus király ünnepe. Tehát a missziónak az a célja, hogy Krisztus legyen az Úr az egész világon, hogy uralkodjék minden nép fölött, ahogyan a messiási zsoltárok mondják, hogy tengertől tengerig, a folyótól a földkerekség határáig kiterjedjen az ő békés uralma. Nagyon-nagyon nagy nehézségekre ütközik ez a missziós gondolat a mai multikulturális felfogásban és gondolkodásban, mert azt mondják, hogy tulajdonképpen hát minden népnek megvan a maga saját kultúrája, vallása, ez így jó, ahogy van, mi jogon terjeszkedünk, mi más önrészekre, mi jogon megyünk más vallású embereket, más történelmi gyökerű embereket, népeket érinteni. De valójában, hogyha komolyan veszünk azt, hogy ezeket az embereket is tartozzanak már bármely kultúrához, vagy bármely valláshoz az Egyisten, a Szent Háromság Egyisten, az Atya, Fiú, Szentlélek teremtette, és mindannyiunkat fölvázta a saját képmásával, mindannyiunkat meghívta az örökülőségre, és mindnyájukhoz elküldte az egyszülött fiát, hát akkor nem tehetjük meg azt, hogy semmibe veszünk ennek a fiúnak az akaratát és tanítását, hogy menjetek az egész világra. Tegyétek tanítványon az összes nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ha Jézus Krisztus csak egyenne az emberiség sok prófétája, sok tanítója, vallás alapítója közül, hát akkor mondhatnánk azt, hogy jó, hát ez tulajdonképpen a közel-keletnek is, és esetleg Európának szól, vagy a nyugati világnak, többi népeket hagyjuk végén a magunk korábbi meggyőződésében. De hogyha komolyan veszünk azt, hogy Isten valóban az ő egyszülött fiát, az ő örök igényét küldte erre a világra, hogy maga az Isten testesült meg Jézus Krisztusban, és hogy itt a mi történelmünkben, a mi terünkben és időnkben kinyilatkoztatta az Atyát, mindent elmondott nekünk, amit tudnunk kell az Istenről és az üdvösségünkről, hát akkor már a puszta szeretet is arra indít minket, hogy ezt a hírt, ezt az örök hírt, ezt az evangéliumot elterjesszük, elmondjuk másoknak. Ha valóban átérezzük annak az örömét, annak a rendkívül méltós, nagy méltóságát, hogy Isten gyermekeinek Jézus Krisztus által, hát akkor ez a tudati sarkal minket arra, hogy ezt a legfontosabb hírt, ezt a legnagyobb kincset megosszunk másokkal, minél többekkel. Hát a missziós parancs is erről szól, és Jézus Krisztus ebben az ügyben bizony nagyon-nagyon egyértelműen fogalmazott is, a mai kor szemléletében talán mondhatjuk, hogy nagyon intoleráns volt ebben, hogy kimondta világosan, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem jut el az Atyához, csak én általam. Tehát az egyetlen lehetséges út, nem egy út a sok közül. Tehát nagyon fontos ezt manapság hangsúlyozni, bármennyire is idegennek hangozzék, vagy agresszívnak is hangozzék sokak számára ez az érvelés, mert nem tehetünk más, mint hogy Isten fiának a szavai komolyan vegyük, és azok szerint cselekedjünk. Ezt tette a keresztény egyház évszázadokon át, az elmúlt 2000 évben, és hát ennek a gyümölcse az a sok misszió pogány vidékekre, országokba, ahol manapság már látjuk, hogy Afrika, Ázsia annyira befogadta az evangéliumot, hogy hát gyakorlatilag ott virágzik a legjobban a keresztény hit, ott van a legtöbb hivatás, ott van a legtöbb sok gyerekes család. Ma is Afrika sok országában ugye 90%-os a vasárnapi miselátogatás, és sajnos azt látjuk, hogy az egykori missziósokat nevelő és külső országok, mint Hollandia, Írország, Franciaország, amelyek betöltötték az egész világot az evangélium hirdetővel, most bizony nagyon-nagyon hanyaglanak, és a saját identitásukat sem tudják megőrizni. Pedig hát ahol megjelent a misszió más országokban, más kontinenseken, ott nem az elnyomás hozta, hogy a nagyon sokat vádolnak minket keresztényeket, nem azoknak a népeknek a kiirtását és megalázását hozta, hanem ellenkezőleg az evangéliummal együtt a civilizációt is. Mert ahol megjelent az evangélium hirdetése, ott azonnal nyíltak az iskolák, nyíltak a kórházak, megszervezték a szegénygondozást, ugye ez mind más vallásokból bizony hiányzik. Hiszen ugye, hát például gondoljuk Indiára, ahol a hinduizmus kimondja, hogy minden embernek megvan a maga karmája, megérdemli a sorsát, nem kell a szegényeket, a nyomorultakat felkarolni, hiszen ők joggal bűnhődnek a korábbi életünk bűneiért, és ha mi segítenénk nekik, akkor csak elodáznánk a vezetést és a célba jutásukat, a nirvánába jutásukat. Nagyon érdekes a misszió ugye történetéből az az esemény, ami most a legújabb pápai encíklika kapcsán is a figyelem központjába kerül. Ez pedig ugye Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc története a szultánnal. És úgy szokták ezt most emlegetni, mint a vallásközi párbeszédnek a példáját és utáját, pedig azért nézzük utána, mi is történt. Ugye 1219-ben járunk az 5. keresztes hadjárat idején, amikor hát a keresztesek hát eléggé rosszul álltak és el is veszítették az összes csatát Egyiptomban, és ebben a helyzetben Assisi Szent Ferenc elindult Egyiptomba, hogy az ottani szultánnal, Al-Malek, most nem jut eszembe a neve, de minden esetre a híres Szaladinnak volt az unoka öccse. Tehát ezzel a szultánnal akart ő tárgyalni, mégpedig olyan értelemben, hogy meggyőzze őt az evangélium igazságáról, hogy az ő népét megtérítse Krisztus hitére. Ferenc teljesen hajadó volt és készséges volt arra, hogy az életét is feláldozza, mert hiszen tudta, hogy bizony a muszlim vallás az a vallási párbeszédet úgy értelmezi, hogy mindenkit meg kell téríteni az iszlám hitre, vagy pedig hát az életével lakol. Ugye éppen most tegnap előtt történt ez a tragikus eset Párizs utcáin, nyílt napon, amikor az egyik középiskolai francia tanár lefejezték a nagy nyilvánosság előtt, mégpedig azért, mert ugye a tanórán az iskolában megmutatta a hírnek ugye Mohamed karikatúrákat, amelyek már korábban is problémát okoztak, és hát néhány muszlim diák azonnal föllázott az óra alatt, és a szülei pedig teljesen fölbontak háborúban, és egy ilyen tragikus esemény lett az eredménye. Hát ilyen dolgok történtek tömegében, ugye a keresztes hadjáratok alatt is. Tehát nem az történt, hogy a durva agresszív keresztesek halottra gyilkolták az ártatlan védtelen muszlimokat, hanem ez az, hogy két irányú működött. És Ferenc ezt tudván oda megy, hogy a szultánnak hirdesse az evangéliumot. Illuminátus testvérrel, a kísérővel, a rendtársával nagyon megverik, nagyon-nagyon megalázzák, és úgy kerül a szultán elé, de hogy megszólal, hát arról, hogy a szultán szívét eljutnak az ő szavai, és annál inkább, hogy Ferenc fölajánl egy tűzpróbát, és nagyon sok kép is készült el a művészi ábrázolás, hogy fölajánlja, hogy egy kisebb ítéletet tartsanak, hogy hát az imámok is próbáljanak az ő Isten nevében átmenni a tűzön. És ő is átmegy a tűzön, és hát aki nem éget meg a tűz, annak az Isten az igaz Isten, és annak a vallás az igaz vallás. A szultán ezt nem vállalta, viszont Ferencet vendégül látta, majdnem egy hónapon keresztül. Szeptember 1-26-ig ott tartozott Ferenc, és végül azt mondja, a szultán már nem tért meg a katolikus hitre, de mégis hát teljesen meghatódott Ferenc hitéről, és végül hát fölajánlotta neki a kincseket, a kitüntetéseket, nagyszerűket, hát földi kincseket, de Ferenc a szegénységi fogadalmára hivatkozva ezt elutasított. Tehát ez még nagyobb döbbenet volt a szultán számára, még életében olyan emberrel találkozott, aki földi kincseket elutasított volna. Egyetlen egy kis ajándékot fogadott nekem Ferenc, egy elefántcsontból készült trombitát, a kürtöt, amit a mai napig őriznek, azt hiszem, és látható ez az ajándék, és utána békésen elbocsátott a Ferencét. De ugye ez nem egyszerűen egy párbeszéd történt, hogy hát osszuk meg egymással a vallásos élményeinket, vagy a filozófiai gondolatainkat, hanem valójában Ferenc az élete árán is kész oda menni, fölállt az életét, hogy ezek az emberek megismerjék Jézus Krisztus, az egyetlen igazságot a világ egyetlen üdvözítőjét. Vagy egy másik szép példa, a héten ünnepeltünk Avilai Szent Terézt, ugye aki a kármelita rend nagy reformátora és egyháztanító is, hiszen a misztikus életnek az egyik legnagyobb tanítója. Gyerekkorában történt az eset, amikor Teréz olvasta a vértanúknak a történetét, a nagy misszióknak a történetét, elhatározza a nála kisebb unoka testvérével, hogy megszöki otthonról és elmegy Afrikába a pogányoknak hirdetni az evangéliumot. Hát valami 10 éves lehetett körülbelül, és meg is valósított ez az álmát, hát itt is látszik a későbbi nagyon-nagyon rámenős karakár és határozott személyisége, mert attól ugye megérik ezt az esetet, és elmegy attól a belső tűztől indítatva, hogy ő elvigye a bogány világnak az evangélium öröm hírét, és ha kell, akkor az életét is odaadja ezt erre a célra. Hát persze szülei okkor, hogy utána mentek és visszahozták Spanyolországba, de hát mégiscsak a szándék, hogy már egy kis gyerekben is benne volt ez a szándék, ez a láng, ami hajtotta a kereszténységet évszázadokon keresztül. Ennek köszönhető ez a sok-sok sikeres misszió. És aztán később, amikor már apáca lett el részült, amikor 40 éves kora után már megtért a anyja hanyag szerzetes életéből, és elkezdte a kármelita rend reformját, visszahozza az ősi fegyelmet, akkor is ugye egy nagyon fontos missziós szándék van a szívében, ugyanis Teréz kortársa a reformációnak. Értesül arról, hogy hát egész országot térnek át az új hitre, és ez végtelenül bánja az ő szívét. Fáj a lelke ettől, hogy ennyi élet elveszik, mert elszakadt Krisztus egyházától. A mai korban nem szokták idézni, mert nagyon durván hangzik, hogy azt mondja, hogy ez a szerencsétlen új szekta elszakítja a lelkeket az üdvösségtől, mert meghozta őket a szentségektől, meghozta őket a papságtól, megszűnik Krisztus eucharisztikus jelenlétnek. Azt mondja, hogy százszor is odaadnám az életemet azért, hogy ezeket a hallhatatlan lelkeket megmentsem. Arra buzdítja az ő nővéreit, hogy vezeteljenek, imádkozzanak, és ajánlják fel a vezetésüket, az ő szerzetes, szigorú életüket, hogy kegyelmet esetek ezeknek a lelkeknek, akik a tévedés útján léptek, és akik ezáltal hát a kározat komoly messzére kerülnek. Tehát ugye ez az a misztikus lelkület, ami nagyon-nagyon kiakadt a mi korunkban. És amikor 16. Benedek pápa említszük, ugye Regensburgban elmondja az ő híres beszédét az iszlámmal kapcsolatban, tulajdonképpen nem is a saját szavaival él, hanem egy bizánci császár idéz föl, hogy miközben az iszlám mindig erőszakkal terjeszkedett, és az erőszaknak a kultúráját terjesztette, addig Krisztus az ő szerint igazságával győzi meg az embereket, és a keresztével nyeri meg az országokat. És hát mennyire ugye, hát támadták és keresztre feszítették szinte Benedek pápát. Pedig hát valójában mennyire igaz volt, amikor azt mondta, hogy nincs bennünk ennek a tudata, hogy mi a világ egyetlen tökéletes abszolút igazságának a hordozói, az őreik, a hirdetői vagyunk. Óriási a felelősség, hogy ezt az igazságot elvigyük a világ más népeihez, más vallásokhoz, amelyekben lehet, hogy megvannak az igazság magvai. Lehet, hogy vannak ott bizonyos helyes és nemes dolgok, de nagyon sok tévedéssel, nagyon sok visszaéléssel vegyítve. És ezért, akik nem Krisztus követi, azok a kározatnak igen komoly veszélynek vannak kitéve. Tehát Benedek pápa ezt hangsúlyozza, hogy ne hisszük el azt, hogy Krisztus igazsága nélkülözhetetlen az üdvösséghez, minden ember számára. Habár persze, vannak rendkívüli esetek. Az egyház mindig is elismerte, tudta, hogyha valaki saját hibáján kívül nem hallott Krisztus evangéliumáról, nem hallott az ő katolikus egyházáról, de ennek ellenére teljes erővel próbálja követni a lelkiismeretének a szavára, a Isten útmutatása, akkor nincs kizárva az üdvösségről. Tehát megvan az üdvösség lehetősége, de ez csak nem biztonság, nem garancia, hanem a lehetőség az üdvösségnek. És ez is olyan nagyon homályos dolog, hogy nem tudjuk, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Hát gondoljuk bele, hogy mi, akik ismerjük Krisztust, akik élünk a szentségekkel, akik tényleg keresztény tanítás és erkölcsök szerint próbáljuk élni az életünket, és olyan sok kegyelmi segítséget kapunk, de mennyire nehezek és döcögre megy az, hogy mindig a lelkiismeretünket kövessük, és mindig tökéletesen próbáljuk megvalósítani, amit Isten kér tőlünk. Hát mennyire nehezebb ez azoknak, akiknek nincs meg mindez a segítség, nincsenek ott szentségek, nincs szentjúrás, nincs eukarisztia, nincs meg az igaz tanítás, sokkal nehezebb az üdvösség, sokkal bizonytalanabb az eredmény. Tehát ezért is kell megmutatni azt a biztos utat, ami garantálva elvezet az üdvösségbe. Igen, testvérek, a mai evangélium is, hogy azért szó esen az aktuális olvasmányokról is, megmutatja ennek a missziónak a kezdetét. Mert ugye Kafarnaumban él ez a királyrendben, ez a százados, párhuzamos evangéliumról tudjuk, aki nyilvánvalóan, hogy hát nem volt zsidó, tehát egy római százados volt. És oda megy Krisztushoz, nyilván, hogy az ő hitelmi nagyon kezdetleges, nagyon kiforratlan. Hát messze van attól, hogy Krisztusban fölismeri az Isten fiát. De látja, hogy ebben az emberben működik az Isten ereje, az Isten bölcsessége. Oda megy és kéri az ő fiának a gyógyulását. Tehát erre a bensőséges emberi vágyra, a gyógyulás, az igazság után válaszol Krisztusnak a megváltó műve. Tertulliánus egyház író a második században már azt mondta, hogy anima naturae Christiana, minden ember lelke természete szerint keresztény. Vagyis az ember arra teremtette az Isten minden ember az egész világon bármisége, minden ember lelkét úgy alkotta meg, hogy őt keresse, és hogy az ő Krisztusában, az ő meg a messiásában, az ő szent fiában megtalálja ennek az igazságvágynak a beteljesedését, és benne megtalálta a várva várt boldogságot. Vagy amikor ott van ugye egy másik eset, apostolok cselekedeteiben olvasunk róla, hogy ugye Péter apostol délben imádkozik, és hát látja ezt a látomást, hogy leereszkedik egy lepedő az égből, tele mindenféle újra csúszó mászókkal. Azt mondja az égi hang, hogy fogd és egyen, Azt mondja Péter, hogy távol legyen tőlem, Uram, mert én igaz zsidó ember vagyok, soha nem nyúlnék egy tisztátalan ételhez. De háromszor is megismétlődik a parancsok, legyél belőle és legyél. És kopogtatnak Péter ajtaján, Cornélius százalosnak a követei, aki megint csak egy római százalos, egy római ember, hogy hallotta a Krisztusról és szeretnének többet tudni róla. Péter oda megy, hirdeti az evangélium, és rájuk száll a Szent Lélek. Tehát megkapják azt az adományt, amit az apostolok hát egész bűnösni kellett, hogy várják. És ekkor Péter megkeresztett Cornélius, háza népére legyen. Vagyis a gyerekekkel, a szolgákkal, mindenkinek ott foglalkoztak. Tehát a misszió kezdte. Már az apostolok idején bármennyire is nehéz volt az apostoloknak kilépni ebből a zsidó mentalitásból, hogy mi vagyunk a választott. Elég az, hogy mi az igazság útján járunk, a többi nem érdekel, a többi nyugodtan károszom el. De Krisztus arra sarkal őket, hogy kilépni ebből a borokból, hirdetni minden népnek, mert a népek vágynak Krisztusra. És ott teljesedik meg az ő legnemesebb vágyakozásuk és növekvésük. Igen, testvérek, mert az olyan dolgok, mint az irgalom, a megbocsájtás, az ellenség szeretet, kegyelemnek a működése és a jelenlét a lélekben, hát az viszont csak a kereszténységben van. Más vallások erről nem tudnak. Vagy arról, hogy az Isten az nekünk nem csak Urunk is teremtünk, hanem Atyánk, aki szeret minket egészen amit, hogy az egyszülött fiától adja értünk, hogy megváltson minket. Erről semmilyen más vallás nem szól, csak Krisztus vallás a kereszténység. Igen, testvérek, ezért fontos nekünk, ezt az igazságos értetlenül megőrizni, és továbbadni mindenkinek. Nem kell most nekünk Terézhez hasonlóan ugye Afrikába menni, vagy Ferenchez hasonlóan az egyiptomi szultán fölkeresni, hiszen missziós terület Magyarország is. Hát ami közvetlen környezetünkben is, mennyi olyan ember van, aki nem ismeri Krisztust, nem hallott róla megfelelően, vagy nem akar róla hallani. És itt is nagyon fontos, hogy nem erőszakkal, nem valamiféle kényszerrel rájuk előtetni az evangéliumot, hanem a tanúságtétellel. Hogy Ferenc is annyira szeliden beszélt a szultánnak, annyira sugárzott belőle Krisztus jelenlét, hogy ez a szultán szívét meglátította. Hát egyébként az lett volna normális, hogy azokkal kivégezteni Ferencet és a társát. De mégis hallgatott rá, és ki tudja a végén a szívében, lehet, hogy megszületett. Erről a krónikán nem beszélünk. Minden esetre testvérek, tehát először saját magunkat evangelizálni, engedni, hogy ez a Krisztus igazság annyira átmenjen minket, hogy sugározzon belőle a magatartásunkból, mint mielőtt megszólalnánk, azután pedig szeliden, határozottan szóljunk is róla bátran, határozottan felkínálva mindenkinek a lehetőségességet, hogy Krisztus megismerje, és benne, életének a beteljesedését.